Köszöntöm Önöket! A mai műsor utolsó részében sok millió ember napi rutinjáról, a kapszulás kávékészítésről beszélgetünk, s talán az is kiderül, hogy mi van a kávékapszulákban. Előtte bemutatkozik a Horizont sör. Fél óra múlva pedig arról hallunk, hogy az utóbbi években, köszönhetően a pandémiának is, milyen változásokon ment keresztül az élelmiszer csomagolás, mik az új trendek, és merre tart az iparág. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei az elmúlt napokból. A turizmus.com számolt be arról, hogy visszatértek a magyar turisták Ausztriába. A tavalyi év utolsó két hónapjában 80 ezer magyar vendég 247.300 magyar vendégészakát regisztrált Ausztriában, ami mindössze 8%-kal marad el a járvány előtti 2019-es rekordév eredményétől. A sípályák mellett különösen Bécs, Grácz, Salzburg és Linz karácsonyi vásárai ösztönözték a látogatókat arra, hogy az elmúlt év két utolsó hónapjában rövid utazást tegyenek Ausztriába. Bár a hó viszonylag későn érkezett, a jelenlegi nagyon jó hóviszonyok azt jelentik, hogy húsvét utánig minden régióban nagyszerű síszezon várható. A magyar vendégek körében továbbra is Steyrország a legnépszerűbb tartomány, ezt követi Karintia és Salzburg tartomány. Ezen a télen 300 ezer magyar vendéget várnak az osztrák sípályákra. Bécs 6,4 milliárd forintnak megfelelő marketing büdzsével vág neki 2023-nak. Kitűnően működik Bécs látogatógazdaság stratégiája, amely a mennyiségi növekedés helyett a minőségre és a fenntarthatóságra helyezi a hangsúlyt. Az elmúlt évvégi hajrának is köszönhetően Bécs az első rajtkockáról indulhat neki az idei nemzetközi versenynek, véli a Win Turizmus vezetője Norbert Kettner. Szavait a kapcsolódó jelentésben beszédes adatként támasztják alá a bevételi mutatók, miszerint a város turizmusból származó bevételei nagyobb mértékben nőttek, mint a közvetlen vendégforgalom. Az elmúlt évben 13,2 millió vendég költése majdnem 760 millió euró turisztikai bevételt jelentett a városnak. Míg a vendégek száma az előző bázis évhez képest 164%-kal nőtt, addig a bevételek reál értéken ezt jóval meghaladó 172%-os gyarapodást mutatnak. A tavalyi vendégészakák száma a rekordévnek számító 2019-es év háromnegyedét jelentik, a bevételek viszont már az akkor realizált forgalom 84%-ára tehetők. Az elmúlt esztendőben a vendégek 4/5-e külföldről érkezett Bécsbe. Feltűnő és örvendetes a magas költési hajlandósággal rendelkező amerikai beutazás gyors magára találása. Tavaly a németek után már az amerikai látogatók generálták a legnagyobb külföldi vendégforgalmat a Császárvárosban. Az amerikai piac helyreállását Norbert Kettner azzal indokolja, hogy a járvány időszakban egyetlen egy percre sem hagytak fel a jelentős küldőpiacokon az aktív jelenléttel és kampányokkal. Ennek hatását mutatja, hogy az elmúlt év utolsó két hónapjában az eredmények már minden tekintetben túlszárnyalták a 2019-es év azonos adatait. A piaci jelenlét erősítésére idén 16,25 millió eurós, ez 6,4 milliárd forintnak megfelelő marketing büdzsé áll Bécs rendelkezésére, hogy tovább erősítse a luxus és minőségi szegmensben az osztrák főváros nemzetközi pozícióját. Megkezdődött a velencei karnevál. Szokás szerint egy nagyméretű papírmasé patkány vezette a farsangot megnyitó hajó felvonulást vasárnap Velencében. Az utcai karneváli programok ingyenesek, és február 21-ig várják a látogatókat. Az MTI tudósítása szerint több mint 100 gondola és ladik vonult végig a Canal Grande-n, az élen a vízre épített város jelképének számító patkány haladt. A patkányfigura a Rialto hídnál kipukkadt, testéből színes léggömbök, szalagok, petárdák szálltak a magasba. A többi hajó a város többi állatát jelképezte, a halaktól a sirályokig. A farsang hivatalos megnyitását szombat este egy másik víziparádi előzte meg, amely a Santa Lucia vasútállomástól indult. A megvilágított hajók felett repkedve 50 artista mutatta be a velencei farsangi műhelyek legszebb jelmezeit. A felvonulást egy unikornis fej vezette a hal hatatlansági jelképeként. Február 21-ig tartanak Velencében a mindenki előtt nyitott farsangi programok. Fizetni csak a palotákban vagy más helyszíneken megrendezett, zárt körű bálokon való részvételért kell. A korábbi bejelentésekkel szemben egyelőre a városba való belépésért sem kell fizetni. Az olaszokat és a külföldieket jelmezben vagy maszk nélkül is várják a városban. Idén egyedül az úgynevezett angyal repülésen marad el a Szent Márk téren, de ezt már 2020 óta nem tartják meg a rendkívüli tömeg elkerülése érdekében. A város reményei szerint az idén a pandémia előtti látogatószámot sikerül ismét elérni, 2020-ban 100 ezer látogató érkezett az ünnepre, ami több mint 200 millió euró bevételt jelentett a városnak. Március végétől indítja Bukarest-Budapest járatát az Air Connect, adta hírül a turizmus.com. Eredetileg tavaly októbertől tervezték a nyitást, majd halasztottak, de most már árulják a jegyeket a március 28-án induló járatra. A 2022-ben alakult román startup légitársaság gépei W alakban közlekedtek volna a Bukarest-Budapest-Kolozsvár-Budapest-Bukarest vonalon tavaly október 15-től. A menetrend szerinti tervezett repülési idő Budapest és Kolozsvár között 1 óra 15 perc, Budapest és Bukarest között 1 óra 50 perc, és már a jegy értékesítést is elkezdték augusztusban. A határidő közelettével szeptember utolsó napján az Air Connect közleményben tudatta, hogy márciusra halasztja a budapesti és a belföldi járatok rajtját, mert nem érkezett meg a megrendelt 68 férőhelyes második ATR 72-600-as gépe. A jelek szerint a légitársaság tartja ígéretét, és újabb halasztás nem lesz, mert az Air Connect honlapján már lehet foglalni a március 28-án induló Bukarest-Budapest járatra, sőt, aki ezt január 29-ig megtette, az alapjegy árából 25%-os kedvezményt is kapott. Az oldalon arról is tájékoztatnak, hogy a járatok keddi és szombati napokon közlekednek majd, keddi napokon Bukarestben helyi idő szerint 9 órakor száll fel a járat, 9:50-kor landol Budapesten, 10 óra 20-kor irány Kolozsvár, majd onnan 13 óra 05-kor vissza Budapestre, 13:50-kor pedig a Liszt-Ferencről felszáll Bukarest irányába. Szombati napokon szintén helyi idő szerint 7 órakor indul a járat a román fővárosból Budapestre, tehát a fenti időpontokból minden reptér esetében le kell vonni 2 órát. Január 28-án a légitársaság a honlapján 25 euróért plusz csomagdíj vagy más illetékek lehetősége kínálta a Budapest-Bukarest repülőjegyet, megjegyezve előfordulhat, hogy bizonyos járatokra már el is fogytak. A Budapest-Bukarest vonalon az Air Connect konkurenciája a román Tarom állami légitársaság, amely hétfőn, szerdán és pénteken köti össze járataival a két fővárost. Arról már a Roadster magazin számolt be, hogy legyártották az utolsó példányt, búcsúzik a legendás utasszállító, ugyanis kigördült a gyárból a Boeing utolsó 747-ese, vagyis a Jumbo Jet. A cég 54 év után állította le a modellgyártását az 1574. géppel, amely Washington gyárában készült. A Jumbo Jet a repüléstörténet része lett, és olyan távoli városok közvetlen légi összekötetését valósította meg, ami korábban nem volt lehetséges. A kétszintes és csaknem 500 utas befogadására alkalmas gépet használják áruszállításra is, vitte a NASA űrsiklóját, és ezek közül a modellek közül kerül ki az amerikai elnök hivatalos repülője, az Air Force One is. A lenyűgöző méretű, 68,5 méter hosszú 6 emeletes épület magasságú repülőt a formája miatt bálnának is hívják. A Boeing az 1960-as évek második felében döntött a 747-esek gyártásáról, azt követően, hogy elveszített egy komoly katonai megrendelést a C-5A óriás szállítógépre. Az első Jumbo Jet 16 hónapon át készült, mialatt összesen 50 ezer ember dolgozott rajta. A gép először 1969-ben emelkedett a levegőbe, és 70-ben állt forgalomba az azóta megszűnt Panam amerikai légitársaságnál. A Boeing azt követően döntött a 747-es gyártásának leállításáról, hogy az elmúlt másfél évtizedben elterjedtek a hasonlóan széles géptörzsű, két hajtóművel felszerelt, nagy hatótávolságú repülők, amelyek viszont jóval gazdaságosabban üzemeltethetők, mint a négy hajtóműves jumbojetek. Tájföld turizmusa gyors tempóban lábal ki a koronavírus járvány okozta válságból. Tavaly a turisztikai minisztérium adatai szerint 11 millió külföldi turista érkezett az országba az egy évvel korábbi 428 ezer után. Csak decemberben 2,24 millió vendéget fogadta, írta az ntv.de. A járványügyi korlátozásokat ősszel törölte el a dél-kelet-ázsiai ország. A járvány előtti év szintjére persze még nem sikerült visszakerülni, 2019-ben 40 millió külföldi vendéget regisztráltak a hatóságok. A tavalyi eredmények túlszárnyalták a kormány várakozását, amely most azon fáradozik, hogy fellendítse az ország számára olyannyira fontos turizmust. Az ágazat részesedése a GDP-ből 12% körül volt a pandémia előtt. Tavaly a legtöbb látogató Malajziából, Indiából és Szingapurból érkezett Tajföldre, 2023-ban 25 millió külföldi látogatóra számít a turisztikai minisztérium, köztük legalább 5 millió kínai vendégre, akik a járvány előtt a látogatók legnagyobb részét tették ki. Kiegészítésként annyit, hogy pár napja jöttem haza Tájföldről, ahová egy motoros társaságot vittünk kirándulni, ugyanis Tájföldön, ha nem autópályán közlekedünk, valóban maradandó élményt jelent a motorozás a kiváló minőségű, változatosan kanyargó utakon a dzsungelben. Legyen az fönt északon a laoszi-kambodzsai határ mentén, Chiang Rai vagy Chiang Mai tartományokban, vagy Phukettől csupán egy dobásra északra, Krabi tartományban, vagy a Kaosok Nemzeti Parkban. Az utolsó három napot Phuketen töltöttük, és valóban láttuk és tapasztaltuk az éledezést. A népszerű nyaralóhelyen sokkoló hatása volt a járványnak. 2021 nyarán a járvány előtti látogatószámnak csupán egyetlen százalékát regisztrálták, miközben a gazdaság 90%-ban a turizmuson alapul. Nagyon sok vállalkozás ment tehát tönkre Phuketen, sok étterem és szálloda van még zárva, de azért már esténként hömpölyög a tömeg a tengerparti sétányokon. Amiről a hivatalos adatok nem szólnak, az az, hogy minden a statisztikában megemlített külföldi turistánál sokkal több már most az orosz és az ukrán vendég. Gyerekes családok töltenek több hetet a szigeten, de a nagy számokra még várni kell. Várják is őket, hiszen megjelentek már újra a ciril fel- és kiíratok, jelezve azt, hogy nagyon fontos számukra ez a vendégsereg. Egy euróért egyébként 35 táj batot adnak, ami azt jelenti, hogy egy bat körülbelül 11 forintot ér. 250 batért, ez ugye majdnem 3000 forint, pedig már egy igazán pompás tengeri tálat lehet vásárolni az utcai árusoktól, ami tartalmaz 4 rántott rákfarkat, 6-7 darab rántott tintahalkarikát, úgy, hogy még egy 0,3-as Chang vagy Leo sör is belefér. És ha már itt tartunk, a kint eltöltött 2 hét alatt 6 szállodában laktunk, volt köztük városi luxus, de volt dzsungelben elbújtatott kis apró házakból álló rezidencia is. Természetesen ez utóbbi is minden széppel és jóval felszerelt. Utazásaink során bizony sok apró dologgal kell megküzdeni ahhoz, hogy gondok nélkül töltsük el azt a pár napot. A Roadster magazinban olvastam néhány komfortzónába marasztaló ötletet, amelyek közül párat már ki is próbáltam élesben, például. Utazás előtt és csomagoláskor. Használjunk színes, bár a fekete is, az bőröndöt. Így már messziről kiszúrhatjuk a miénket, nekem a zöld hosszú évek óta bevált. A folyékony pipere cikkek, krémek a légnyomás változástól kifolyhatnak. Viszont ha egy kis darab fóliát helyezünk a kupak és a doboz szája közé, megelőzhetjük a kedvenc testápolónkkal ellepett neszeszert. Odafelé nem így tettem, kifolyt, visszafelé így tettem, nem folyt ki. Találjunk egy dobozkát az elektronikai eszközök töltőinek, kábeleknek, így minden kéznél lesz. Ma már a hordozható telefon töltő, a powerbank is mindennapos kelléknek számít, ám érdemes újra váltani, mert a repülőtéren biztonsági okokból a régieket, a lítiumosokat elveszik. Ezt szinte mindenhol ellenőrzik, és praktikusabb a kézipoggyászba beletenni. Csak végszükség esetén váltsunk pénzt a reptereken. Ez Tájföldre is igaz, messze a legrosszabb árfolyamokkal dolgoznak, viszont ott már megvehetjük az adott országra kompatibilis telefonkártyát. Tájföldön egy 5 gigás helyi kártya 2 hétre 700, egy hónapra 1000 bat, azaz 7 illetve 10 ezer forint. És tökéletesen működött. Ha a tengeren túra utazunk, mindenképpen közöljünk azt a bankunkkal. Kellemetlen meglepetés lehet, ha puszta biztonsági okokból letiltják a kártyáinkat. Sokféle offline térképet és applikációt lehet találni, ezeket még utazás előtt töltsük le, jól fog jönni egy idegen városban. A repülőgépen nyugodtan utazhatunk a legkényelmesebb öltözetünkben, pláne ha hosszabb útra indulunk. A farmer a legrosszabb választás, tehát azt próbáljuk elkerülni. Egyre több fiatal utazót látni mackó alsó fölsőbe, ami viszont tökéletes választás. Repülésre mindig készüljünk réteges öltözettel. Mindenki utazott már túl fázós vagy túl jó hőháztartású szomszéddal és indokolatlan légbefúvó állítgatókkal. Hiába válunk meg a fedélzeten a cipőnktől, zokniban semmiképpen ne járkáljunk a gépen, és a mosdóba se lépjünk be cipő nélkül. Szerviz alatt pedig lehetőleg ne látogassuk meg a mosdót, mert legalább 20 percet várhatunk majd addig, amíg visszaülhetünk a helyünkre. Igyunk elég folyadékot az út alatt, és soha ne akarjuk lehozni egy utat anélkül, hogy elhagytuk volna a helyünket. Átmozgatás miatt mindig járjunk egyet, hiszen senki sem szereti a vakáció első napjait puffadt lábakkal tölteni. Ha hosszú járatra készülünk, és több étkezés is lesz, érdemes kipróbálni a vegetáriánus opciót, ugyanis állítólag a vega repülős fogások mindig finomabbak. A szállodában sokszor jelent gondot, hogy a sötétítő függönyök nem zárják ki teljesen a világosságot, mert a robosztusságukból adódóan az összehúzáskor is rés maradt közöttük. Nos, ha van a szekrényben olyan válfa, amin található két csipesz, akkor azzal tökéletesen össze tudjuk fogni a két függönyrészt, kizárva ezzel a külvilágot. Egy nagyon furcsának tűnő ajánlat, de amennyiben használjuk a szobaszéfet, tegyük egyik cipőnket az értékeink mellé. Így elutazáskor biztosan nem hagyunk benne semmit, hiszen a cipőnkre alapvetően szükségünk lesz. Az eldobható zuhanysapkából remek cipőcsomagoló válhat, és beletehetjük a hírhet baktérium tanyának számító távirányítót is. A szállodai vízforraló viszont nem életbiztosítás, mert az a hír járja, hogy vannak, akik előszeretettel forralják ki benne a fehér neműiket. Régi trükk, hogyha a szobából kilépve kihúzzuk az elektromosságot és a belépést biztosító plastikkártyát, a helyére beteszünk egy bármilyen másikat, hogy a szobában ne szakadjon meg az áramszolgáltatás. Nos, az én tapasztalatom az, hogy korábban ez valóban használható volt, ám mostanában már annyira speciálisak a szobakártyák, hogy ezzel a módszerrel nem tudjuk például tölteni a telefonjainkat, ha lemegyünk reggelizni. Persze, van több megoldás is, például az egyik, kérni kell egy második kártyát. Az egyik szállodában például semmiféle kapcsolót nem találtunk a szobában. Eltelt egy kis idő és körtelefonok sora, hogy rájöjjünk, az éjjeli szekrényen elhelyezett kapcsolótábla, amit először rádiónak gondoltunk, minden elektromosság forrása, sőt, még a légkondit is azzal lehet szabályozni. Tartsuk észbe, hogy a legtöbb szállodában a tévéken is vannak USB bemenetek, hiszen új típusú tévékről van szó, ahonnan lassan ugyan, de tölthetünk kütyüket, ha esetleg kevés a konnektor. Az év vendéglőse díjat 2022-ben a Magyar Vendéglátók Ipar Testülete tagsága Kovács Gábornak, a Tenkes csárda tulajdonosának ítélte oda. Az év vendéglőse díjat 2001-ben alapította az Magyar Vendéglátók Ipar Testülete. A díj odaítélésénél mindenkor kiemelkedő szempont az eredményesen végzett munka, a vendéglős társadalom tekintélyét öregbítő, tisztességes szakmai magatartás és a példamutató közéleti tevékenység is. Az utóbbi két évben a Covid miatt úgy döntött az MVI vezetősége, hogy nincs mit ünnepelni, hiszen mindenki a túlélésért küzd. Két év kihagyás után viszont az elnökség úgy gondolta, hogy sokan vannak, akik az embert próbáló nehézségek ellenére is kitartóan küzdenek évek óta, és rászolgáltak a díjra. Közülük a legtöbb szavazatot Kovács Gábor, a Tenkes csárda tulajdonosa kapta. Gratulálunk!